Persze gyerekek, nektek is teszem fel a kérdést, de a felnőtteknek is már, hogy mit gondoltok, hogy hogy járt az az ember, aki lihegve kijelenti, hogy majdnem elértem a vonatot. Az lekéste a vonatot, ugye? Hát ez így elég vicces. Hogy jár az az advent hívő, aki majdnem üdvözült? Ez már nagyon-nagyon nagy tragédia. Mert tudjátok, az az ember, aki átadta az életét az élvezeteknek, nem törődik Istennel, akár tud róla, akár nem, gonoszul él, és elvész. Nem nagy meglepetés. De aki szereti az Istent, olvassa a Bibliát, imádkozik, és mégis elvész, ez nagyon nagy tragédia. Nem tudom, gondoltatok-e erre, hogy esetleg közöttük lesztek? Vagy abban reménykedtek, hogy Isten mindenképpen megmenti az életeteket? Fontos ez a kérdés, amiről szeretnék ma szólni nektek. Már csak azért is, mert engem nagyon régóta foglalkoztatott jó néhány igehely a Bibliában, ami azt jelzi, hogy ezek az emberek szívük őszinteségében tettek valamit, viselkedtek valahogy, és azt hitték, és nem úgy lett. Máté evangéliuma 7. fejezetében, amikor elmondta a hegyi beszédet Jézus, Máté evangéliuma 7. fejezetének a végén éppen a hamis tanításokra figyelmeztet, hogy hogyan vigyázzunk ezzel. A következőket olvasom a 21. verstől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Érzitek? A teljes őszinteséget. Nem a te nevedben cselekedtünk, nem a te nevedben történtek csodák velünk. És azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Hogy mondhat ilyet Jézus, amikor ugyan a bűneset előtt, erről tanultunk ma délelőtt a tanulmány átvételekor, a bűneset előtt az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotta, saját kezével, ellenben a többi teremtményt ugye a szavával teremtette. Mindennek nagyon komoly jelentősége van, de nyilván feltételezi, hogy Ádám és Éva a bűneset előtt teljes közösségben volt Krisztussal. Az ő belső emberükben a Szentlélek lakozott. Ellen Gould White a Pátriárkák és Proféták című könyvében ezt úgy fejezi ki, hogy fényruhájuk volt, mert a Szentlélek jelenléte miatt fényességben éltek. Nem Ellen White kijelentése a lényeg, hanem a Biblia kijelentése, hogy Isten teljes közösségben volt az emberrel. Volt köztük különbség, de alig. A többi teremtményhez képest az ember volt olyan, mint az Isten. Még az angyalok sem voltak olyanok, mint az Isten, olyan mértékben, mint az emberek. Az Isten meg akarta sokszorozni azt a közösséget, amit az Atya, a Fiú, a Szentlélek egymás között él és gyakorol, meg akarta sokszorozni az embereken keresztül. Azt a szeretetet, amit Isten érzett a teremtett világ iránt, még a föld teremtése előtt is, és az angyalok iránt, ezt a szeretetet akarta megsokszorozni, ezért teremtette meg az embert. Az ember elkövette a bűnt, ez a közösség megszakadt. Eltűnt a fényruha. Az ember kiszolgáltatottnak érezte magát. Úgy gondolta, hogy ezt a problémát azonnal meg kell oldani, ezért fényruhát készített, bocsánat, fügefa levél ruhát készített magának. Ez volt az első önmegváltó kísérlet. Később ezt az önmegváltást egészen tökére vitték, az egyik ember, aki már majdnem megváltotta magát, a Bibliából jól ismerjük, úgy hívták, hogy Pál. Őneki már majdnem sikerült az önmegváltás. Gondoltok bele, amikor a Filippi levélben visszaemlékezik a régi énjére, akkor azt mondja, hogy törvénybeli igazság tekintetében tökéletes voltam. Hát ez döbbenetes. Döbbenetes, nem? Őneki már majdnem sikerült. Ki hiányzott Pál apostol életéből? Jézus Krisztus. Tehát azt látjuk, hogy Krisztus nélkül nem lehet tökéletes az ember. De amikor a bűnesetet elkövették, akkor azt mondta az Isten, hogy a sátánnak, a kígyónak, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. Ellenségeskedés, azaz a bűnnel szemben valami rossz érzés. Vajon kitől lehetett ez a rossz érzés a bűnnel szemben? Mert nem sátántól. Ez a lelkiismeret, amit a Szentlélek működtet. Tehát látjuk a Biblia első lapjától kezdve, hogy az Isten mindenkit ismer. Ismeri az összes, a legádázabb bűnözőt is ismeri az Isten, és ott van a szívében, és a szívében belülről munkálkodik, mert csak így tudja megmenteni az embert, hogy először ellenségeskedést érez a bűnnel szemben, utána hoz döntés, hogy ebből szabadulni akar, utána rádöbben, hogy ő bűnös, rádöbben, hogy szabadítra van szüksége, megszabadítja az Isten, és kéri tőle az erőt, hogy haladjon tovább. Ez mindig így volt, ez nem kellett Pál apostol római levele. Korábban is értették ezt. Akkor miért mondja Jézus ezeknek az embereknek az ítéletkor, hogy sohasem ismertelek titeket? Nos, nagyon egyszerű erre a magyarázat, és megint csak a Mózes első könyvére kell tekintenünk. Azt olvassuk a 4. fejezet elején, hogy Ádám ismerte az ő feleségét Évát, és megszületett Káin. Tehát akkor miről van szó? Egészen mást jelent a Bibliában, sokkal többet jelent valamiféle lexikális, bármilyen ismeretnél, hogy valaki megismer valakit. Valaki megismer valakit, az annyit jelent, hogy közösségbe kerül. Ilyen tapintatosan és ilyen szépen írta le a Biblia Ádám Éva szerelmi életét, hogy ebből született meg a gyermek. Tehát akkor sohasem ismertelek titeket. Jézus azt mondta, hogy nem volt közösségem veletek. Én tudom, hogy az én nevemben csináltátok, de nem velem. Ezt saját erőből csináltátok. Amikor Máté evangélium a 25. fejezetéhez lapozunk, amit most nem teszek meg, mert mindnyájan jól ismeritek a 10 szűz példázatát. Köztük az 5 balga. Akik várták a vőlegényt. Akik olajlámpással mentek ki, tehát nem értelmi fogyatékosok, és nem buták voltak ők, hogy kimennek olajlámpással, olaj nélkül, dehogy nem. Őnekik volt olajuk, csak nem volt elég. Lehet, hogy ez az a csoportja a hívőknek, hiszen a 10 szűz példázata a hívőkről szól, nem a világ és a hívők, a hívőkről szól. Ugyanígy a Máté 7. fejezetében a hívőket csoportosítja, nem a világ és. Római levél első 2 fejezete nem a világés, hanem a görög hívők, meg a zsidó hívők. A zsidókra azt mondja a római levélben, miattatok káromoltatik az Isten országa. A görög hívőkre meg azt mondja, akik nem ismerték önhibájukon kívül a törvényt, azok a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. Tehát vigyázat! A 10 szűz példázatában mind az 5-en, mind a 10 szűzek, igaz, hogy mind a 10 elalszanak, ellankadnak. De 5-nek nincs elég olaja. Miért? Mert korábban várták a vőlegény jövetelét? Mert azt mondták 1844 után, hogy akkor 1888, akkor 1894, akkor 1912, akkor 1914, akkor 1934, nem biztos, hogy pontosan sorolom fel az összeset, állandóan jöttek az ötletek. John Paul írja a könyvében, figyeljetek meg, mennyire biblikus. 1964. 1844-ben nem jött el Jézus. Emiatt a pusztában kell vándorolni az Isten népének. Meddig vándoroltak a pusztában? Nem jó, de úgyis nem a puszta, az másik időpont. Keverem, sajnos keverem a proféciákat, amik Biblián kívüli proféciák. Na, 120 évig építette Noé a bárkát. 1844, 120 évig kell prédikálni az adventistáknak a bárkát, hogy majd beüljön mindenki, és jön visszaértük Jézus. Lejár 1964. október 22-én. Paulin akkor volt 10 éves fiatal, adventista, gondolta rá, hogy na majd felkészülök. Majd mikor eljön az ideje. Eljött az idő, és elmúlt. Lehet, hogy a 10 szűz ezek, akik kijelölnek időpontokat, kijelölnek eseményeket, hogy majd ekkor, meg ennyi, meg már csak ennyi, meg... És nem számítottak rá, hogy éjfél után fog csak jönni a vőlegény. Tehát valamit kiolvashatunk ezekből a szövegekből, és a 10 szűznek ugyanezt mondja Jézus. Nem ismerlek titeket. Ezért nem engedlek be benneteket a mennyegzőre. Nem volt veletek közösségem. De ha tovább lapozunk, Máté evangélium a 24. fejezet 24. verséhez, megint nem kell lapozni, mert mindjárt ismeritek. Emlékeztek rá? Hamis Krisztusok, hamis proféták nagy jeleket tesznek, figyelem, többes számban mondja a jeleket. Majd erre szeretnék egy rövid ideig kitérni, hogy mit jelent a többes szám, meg az egyes számú jel. Nagyon nagy különbség van köztük. Nagy jeleket tesznek, nagy csodákat tesznek, ha lehet, hogy elhitessék a választottakat is. Nem a világot. A választottakat akarják elhitetni. Galata levélben, tudom, egészen más volt akkor a probléma. Akkor az volt a problémájuk a Galata levélben megnevezett embereknek, akiket nem név szerint nevez meg, csoportoknak, akik rontották le Pál munkáját, és mentek a Galatákhoz is. Ha Pál benneteket elvezetett Krisztushoz, akkor kötelező körülmetélkedni, meg kell tartani az ünnepeket, és a többi, és a többi. Más volt a probléma, de a törvényszerűség ugyanaz. Amikor a Galata levél első fejezet 6.-7. versét olvasom, csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlottok. Figyelitek? Más evangélium. Evangélium. Nagyon jól hangzik. Nem arra biztat, hogy élj a világban úgy, ahogy akarsz. Evangélium. Csak más. Nem ugyanaz. Valami üdvösség útja, de nem az, amit Krisztus jelölt ki. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Kiderült, hogy ez a más evangélium, ez is Krisztus evangéliuma. Csak mégsem az. Mert azt mondja Pál az elején, hogy nincs más. Csak az az egy van, amit Krisztus hirdet. Tudjátok, ha valaki nem akar öngyilkos lenni, és a kedvenc ételébe észrevétlenül néhány csepp ciánkálit csöppentenek, az az ember gyanútlanul hal meg. Ezért én nem az ordító, biblia ellenes proféciák és evangéliumoknak vagyok az ostorozója, hanem annak, aki majdnem ugyanaz, mint az igazi evangélium, csak egy picit más. Mert ez halálos. Ez mindenképpen halálos kimenetelű. Ellen Goldwhite Nagy küzdelem című könyvében 2 fejezetet ajánlok nektek, nem csak elolvasásra, de olvasgassátok és tanulmányozzátok, és gyűjtsétek ki belőle a törvényszerűségeket. Az egyik a beteljesedett proféciák, ami a 1844 utáni eseményekről ír, illetve magáról a beteljesedésről, a másik pedig az újkori ébredések. Nagyon komoly törvényszerűségeket fogalmaz meg, hogy milyen volt az igazi lelkesedés, az igazi átadott élet azoknál az embereknél, akik ugyan csalódtak, de akkor is átadták az életüket, és hitelesek voltak. és hogy megjelentek a fanatikusok. És a másik, az újkori ébredésekben ott pedig leírja, hogy milyen törvényszerűségek szerint, hogy például sajnos, ugye mi elég jól ismerjük a Bibliát, erre büszkék vagyunk, mi adventisták, de Sátán nálunk sokkal jobban ismeri. Ezt higgyétek el. Ő sokkal jobban ismeri az Isten proféciáit. Pontosan tudja, hogy Isten mikor és mit fog megtenni már, amit Isten kijelentett, hogy mikor. Érdekes, hogy adventisták az egyetlenek, akik még azt is meg tudják mondani, amit kijelentett Jézus, hogy ezt pedig nem tudhatjátok. Ilyen például az ő második eljövetelének az ideje. Néhány adventist ezt egész pontosan tudja. Úgy hallom, bár én nem olvasok, meg nem hallgatok ilyen videókat, de hallom, hogy most 2027-ben van a legközelebbi kitűzött időpont. Ugye? Alá van támaszva egy csomó elem, vagy bizonságtétellel. Érdekes dolog. Figyeljük csak meg. Gondoljátok, hogy olyan ügyetlen lenne Sátán, aki már 6000 éve csiszolja a tudományát. Gondoljátok, hogy olyan ügyetlen lenne, hogy tudja, hogy most be fog következni az Isten részéről valami hatalmas dolog, ami az ő munkáját teljesen lerontja, hogy ne csinálná meg annak a hamisítványát. Hát nem létezik. Értitek? Mikor mindenki tudja, hogy így van, úgy van, amúgy van. Mikor kaptam egy időben rendszeresen ilyen videókat, akkor kénytelen voltam az illető testvérnek megüzenni, hogy én nem a vasárnap törvényt várom, hanem az Úr Jézus Krisztust. És nagy különbség van a kettő között. De olvasom a beteljesített proféciákból egy részletet. Hogy gyalázatot hozzon Isten ügyére, megpróbálta elámítani és szélsőségekbe kergetni azokat az embereket, akik hitet tettek az igazság mellett. Ez a fanatizmus. Elámítani, ne gondoljanak mindent végig, és szélsőségekbe kergetni. Sátán, ami atyánk fiainak vádolója, ő készített embereket arra, hogy az Úr népének tévedéseit és hibáit figyeljék és kipellengérezzék. Na, sejtitek, merre vannak a fanatikusok? Akinek túl sok baja van az egyházzal, a prédikátorokkal, az egyházvezetéssel, a generálkonferenciával és a többi. Tehát az Isten népe hibáit figyeljék és kipellengérezzék, nemes tetteikről pedig hallgassanak. Nem csak az a baj, hogy a fanatikusok embereket szereznek maguknak, és egy hamis evangéliumot képviselnek, hanem az, hogy az Isten népét szét akarják verni. Legtöbbször olyan tanításuk van, amit egy hűséges, Bibliát jól ismerő református, vagy baptista, vagy katolikus nem is ért. Az csak az adventisták értik azt a nyelvezetet. És azt üdvösség kérdésévé teszik, mert az az üdvösség, mert nekik az. És zavarják meg az emberek gondolkodását. Tévesztik meg azokat, akik vágyakoznak arra, hogy legyen valami lelkesedés az egyházban. De a hamis lelkesedésnél nincs rosszabb. Van rosszabb, tudom. A közömbösség még rosszabb. Hiszen olvassuk a Jelenések könyvében, mondjuk a harmadik fejezet első verseiben, hogy az a mondásom ellened, hogy halott vagy. Ez nem csak a protestantizmusra vonatkozik, ez ránk is. Mi van akkor, mikor valaki halott? És mi van akkor, amikor jön vissza Jézus, és az egész világ lakossága észreveszi, hogy jön vissza, és nekik rontanak ezeknek az embereknek, hogy ti adventisták vagytok, és nem mondtátok meg, hogy ez lesz. Ez egy másik csoport. Én most nem ezekről szeretnék beszélni, ide se jó tartozni. De ezeknek a rátelepedése az egyházi közösségre másokat is elaltat. Értem, laudíciai állapotban vagyunk. És egy kis lelkesedés kihozhat bennünket innen. De figyeljük meg a laudíciai üzenetet. Hol van Krisztus? Az ajtón kívül. Életveszélyes. Mert csak Krisztusban van üdvösségünk. És aztán szeretném olvasni még. Azokban a gyülekezetekben, amelyeket megtévesztő befolyás alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek újonganak majd azon, hogy Isten csodálatosan munkálkodik érettük, amikor pedig a munka egy másik lélektől származik. És itt meg kell jegyeznem, hogy azok az emberek, akik egy-egy ilyen ötletnek felülnek, és esetleg adventista hagyományok miatt ezeket támogatják, és azt hiszik, hogy ennek bibliai gyökerük van, ezek az emberek a legtöbben nagyon jó szándékú, becsületes, őszinte hívő emberek, de valamit eltévesztettek. Sikerült becsapni őket. Nem ő ellenük szólok. Csak a jelenséget szeretném felmutatni, hogy magunkat tudjuk megóvni, és másokat tudjunk figyelmeztetni erre a jelenségre, mert ahogy szaporodnak a sátán jelei, én szándékosan nem idők jeleinek mondom, és semmiképpen nem Jézus második eljövetelének a jelei, mert azok a sátán jelei. Ezt Jézus maga mondja. Hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről. Háború Istentől van? Járvány Istentől van? Jó, mondják, hogy kínaiaktól van, de most ezt azért hagyjuk ezt a témát. De értitek, mit akarok mondani? Tehát ez nem. Ez arra való, hogy ez nem itt a vég. És hogy kezdje a Máté 24-et Jézus? Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Pont ebben a témában fognak hitetni a leginkább. Éppen ebben a témában. Az eljövetel kérdésében és egyéb hasonló dolgokban. Nos, amikor azt látjuk, hogy az emberben és az emberért folyik a küzdelem, akkor még a Galata levélnél maradva, én ugyan becsuktam, de talán hamar megtalálom a Szentírást, az 5. fejezetben ennek a fanatizmusnak azért bemutatja az igazi jellemformáló tevékenységét, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik ilyen hamis lelkesedésnek adják át az életüket. Az 5. fejezet 15. versétől olvasom a 17. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Milyen érdekes, hogy amikor Jézus kezdi a búcsú beszédeit, így szoktuk mondani, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, fene féljen. Beszél a második eljövetelről, és az első hangsúlyos mondata Jézusnak az, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. De az én meglátásom szerint nem így kezdődik a búcsú beszéde Jézusnak, hanem a 13. fejezetben. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert erről ismeri meg a világ, hogy én küldtelek titeket. Ugye? Tehát figyelitek, a fanatizmus a szeretet elleni leginkább érzékelhető támadás. Mert aki a fanatizmus áldozata, az a saját nézetén és az ő társai nézetén kívül semmit nem ismer el, és főként nem az Isten népe nézeteit nem ismeri el, és támadja őket. És tőlük akarja megóvni a közösséget. Tehát, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Fel ne emészszétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Figyelitek? Lélektől vezéreltettek, a Szent Lélektől, akkor nem vagytok a törvény szorítása alatt. Mert egy alaptételt ki kell mondanunk, anélkül, hogy most ezt alátámasztanám a Bibliából, de a római levelet figyelmesen olvasítok, ti magatok is megértitek. Nem azért kell engedelmeskednem, hogy közösségre jussak Istennel, mert ez nem fog működni. Ilyen nincs. Hanem Krisztus lakozzék a szívemben, és ennek lesz a gyümölcse az engedelmesség. Az engedelmesség elhatározás kérdése. De ahhoz, hogy ez a gyakorlatban véghez vigyem, ez Krisztus nélkül nem fog menni. Abból csak törvényeskedés lesz. De tovább megyek. Ha Krisztus nekem csak példaképen, és nem személyes megváltom, és ha én nem látom, hogy az én alapszületett természetem, amit örököltem szüleimtől, és végső soron Ádámtól, a bűnbe esett Ádámtól, az önmagában bűn. Igen, mert a reformátusok azt mondták, hogy eredendő bűn, meg a katolikusok, akkor mi azt mondjuk, hogy nincs eredendő bűn, csak a bűnre való hajlam. Hogyan? Miről beszélünk? Jézus egyéb beszédben nem győzte a szánkba rágni, hogy nem csak az a bűn, amivel már szóba álltam, hanem az is, ami megszületett az agyamban. Mert aki gonosz kívánság okáért más asszonyra néz, az már paráználkodott az ő szívében. Aha, milyen területre kell, hogy kiterjedjen a mi bűnvallomásunk? Soha el nem követtem, de éreztem, hogy nem Krisztus uralkodik az elmémben, bánjam meg, és kérjek érte bocsánatot. Mert a született természetünkért nem fog számon kérni bennünket Krisztus, mert arról nem tehetünk. De miért nem kéri számon Krisztus azokat a csecsemőket, akik meghalnak ebben? Nem jutottak még olyan szintre, hogy öntudatos életet éljenek. Miért nem kéri tőlük számon Isten? Mert Krisztus meghalt a kereszten. És a Krisztus meghalt a kereszten, hogy az Isten ne kérje számon az, hogy mi bűnös állapotban születtünk meg, ahogy Dávid írja a Zsoltárban, én bűnben születtem, és bűnben melengetett engem az anyám. Hallottam, illetve olvastam ennek egy szörnyű magyarázatát, ahol azt mondta, hogy a Biblia máshol kimondja, hogy minden tekintetben megszentelt a házasság és a tisztes házasság. Bocsánat, Dávid a Zsoltárban nem szülei szerelmi életét mondta bűnösnek, hanem saját magát nevezte bűnösnek. És a kettő nem ugyanaz. Mi bűnben születtünk, mert Istentől elszakadt állapotba születtünk meg. Ezért kell újjászületnünk. És ezért nem lehetett Jézusban bűnre való hajlam, mert akkor ő érte kihalt meg. És akkor neki is újjá kellett volna születni. De arról sehol nem olvasunk a Bibliában, hogy Jézus bármikor letette volna az óemberét. Neki nem volt ilyen. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből a dologból valamiképpen kitörni. Ugye itt a Galata levél is említette már a test szót, hogy a test a lélek ellen, a lélek a test ellen. Nyilván itt a Szentlélekről van szó, nem a saját lelkünk, nem a saját jó belső emberünk, mert olyan nincsen, hanem a Szentlélek és a mi testies gondolkodásunk, ezek küzdenek egymással szemben. Aztán hallom és olvastam, sőt, sajnos magam is tanítottam, amíg nem ismertem föl ezeknek a hamis voltát, hogy a test szót egyesek, a gyakori előfordulás miatt a következőképpen osztályozták. A görög szarx kifejezés az jelenti a bűnre hajló, megromlott, bűnös emberi természetet. A szóma az pedig csak az emberi testet jelenti. Tényszerűen nem igaz, mert jó néhány igehely van, amelyik azt mutatja, hogy a szóma szerepel például a római levélben, ugyanabban a mondatban egyik alkalommal a szóma, másik alkalommal a szárc szerepel. És Jézus esetében is szerepel a szárc is, meg a szóma is. Tehát nem lehet ráfogni nyelvtanilag. Ugyanúgy, mint a bor a Bibliában, ott se lehet ráfogni, hogy melyik az alkoholos. Mindig a szövegkörnyezet dönti el. Mindig az üzenet dönti el, hogy miről van szó. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a fizikai valóság az egy dolog. Tehát a test szót, amikor olvassuk, például az ige testélet és lakozék mi közöttünk, János 1.14. Itt egyszerűen annyit jelent ki az ige, és semmivel nem többet, tehát semmilyen erkölcsi előjel nincs ennél a szárk szónál, hogy az most mit jelent. A fizikai valóságot, hogy az Isten, az egyik isteni személy egy földi édesanyától ugyanolyan tehetetlen kisgyermekké született, mint ahogy mi születtünk meg. Eljöhetett volna Jézus dicsőséges, fényes alakban. Felnőtt férfiként is megjelenhetett volna. Korábban többször megjelent. De ő teljesen egyé akart válni velünk, ezért fölvette a mi életünket születésétől kezdve, a fogantatásról kezdve, és Lukács evangélium a fogantatásról pedig kijelenti, aki születik is, szentnek hívatik Isten fiának. Szent, halljuk a szót? Isten számára elkülönített, Istennel közösségben van. Szent. Mi pedig nem szentnek születünk. Nem szentnek születünk. A második a gyengeség, a törékenység. Egyébként ugyanezt mondja 1 Mózes 2.24, amit ma is idéztünk a tanulmányban, hogy ketten lesznek egy testé, a ketten az nincs ott, lesznek egy testé, és annak okáért elhagyja a férfi apját és anyját. Tehát egy test. Ez egyszerűen csak egy kifejezés. És így lett testé Jézus. A második a gyengeség, a törékenység, a kiszolgáltatottság. Ezt is magára vette Jézus. Mert azt mondja Jézus a Getsemáné kertben, igaz, hogy ezt a tanítványoknak mondja, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát ezt az erőtlenséget magára vette, és Jézus magára ezt nem vonatkoztatta. Dehogy nem. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7-től 9. versében. Az ő testének napjaiban. Tehát amíg testben volt, esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könnyulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Halljátok? Jézust a halálból kellett szabadítani. Nem azért, mert ő el volt szakadva Istentől, ő soha nem volt elszakadva Istentől. Igaz, hogy mint gyermek növekedett, és 12 éves korában esett le a tantusz, ott a templomban, hogy ő a világ megváltója. Addig értelmének megfelelően tudta, hogy milyen információk vannak. Akkor érezte először az igazi közösséget az atyával, mint felnövő ember, aki már ilyen értelemre jutott, de attól kezdve Jézus és az atya egyek voltak. Ő nem menekült az atyától, mint Ádám, ő kereste az atya közelségét, és kereste az atya akaratát. Megtehette volna, hogy az atyától függetlenül, tele jó szándékkal, hatalmas csodákat tesz, és jót cselekszik a saját érdekében is, csak akkor nem lehet a mi megváltónk. Ő Istenként élt itt emberi testben, másokért hatalmas csodákat tett, az, hogy az atyával együtt tették, ennek nincs jelentősége. De úgy élt itt a földön, mintha csak közönséges ember volna, amikor saját magáról volt szó. És ezt nagyon fontos látnunk. Tehát Jézus magára vette a fizikai valóság testét, a gyengeséget, a törékenységet, a kiszolgáltatottságot. Sehol nem olvassuk, hogy Jézus vágyakozott fölmenni a templom ormára, hogy mutasson be egy mutatványt. Fölvitte a sátán? Kiszolgáltatottság szempontjából Jézus alacsonyabb volt, mint a bukott angyal fejedelem. Mert fölvitte a hegyormára is. És bármit megcsinálhatott Jézussal, csak erkölcsi rossz döntése nem tudta rávenni. Hányszor és hányszor olvassuk a Bibliában, hogy tulajdonképpen nem is azt akarta elsősorban elérni sátán, hogy bűnt kövessen el Jézus. Csak elég lett volna annyi, hogy az isteni hatalmát a saját érdekében érvényesítse. És ezt nem tette meg. Jön a harmadik. Ez a háromféle jelentés van a test szónak, és ez akár szarx, akár szóma is lehet. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Ezt az új protestáns fordításból olvastam, ez egy nagyon szerencsés megfogalmazás. Károly úgy fogalmazza, eladva a bűnnek. Értitek? Amikor Pál már teljesen tisztában van a hitáltali megigazolás minden mozzanatával, minden lépésével, felismerte a törvényben a 10. parancslatnak a jelentőséget, amit egész eddig nem ismert fel. Minden rendben van ahhoz, hogy győzzön. És azt mondja, hogy el vagyok adva a bűnnek. Akarom cselekedni az Isten akaratát, nem tehetem. Mert ott van a tagjaimban egy másik törvény, ami rabul áll engem a bűnnek. És kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Majdnem ugyanazt mondja, mint Jézus a zsidókhoz írt levélben. És most jön a megoldás. És itt jön az evangélium. Eddig csak ijesztegettelek benneteket, bocsánatot kérek. Muszáj volt elmondanom, mert nem bírtam ki, hogy ne mondjam el. De itt a megoldás. A vitatkozásnak semmi értelme. A bizonygatásnak semmi értelme. Az, hogy mi cáfoljuk azokat a tételeket, pont ezt akarják elérni azok, akik fanatikusok. Hogy üljünk le és cáfoljuk meg az ő állításaikat. Nem tudjuk, mert aki embert öl, annak megbocsátanak. Aki hagyományt, annál nincs kegyelem. Ezért mi a begyöpösödött hagyományokat nem tudjuk cáfolni. De Krisztusban elrejtett életet tudunk élni. Nyissátok csak ki, legyetek kedvesek, a Római Levél 8. fejezetét. mert innen majd több igeverset is szeretnék idézni. Római Levél 8. fejezetében. Első vers. A nagy vívódásra, a kétségbeesett felkiáltásra, itt is micsoda okoskodásokat hallottam én, hogy ezt Pál akkor írt, amikor még nem tért meg, Pál nem magára vonat, hanem másokra, meg a megtérés után már nem így, micsoda butaságok ezek. Egy megtért embernek nincs szüksége újból megtérésre? Ki mondta ezt? Naponta kell újból megtérnünk. Naponta kell felhatalmaznunk a Szent Lelket, hogy igenis ő uralkodjon bennünk, és ne a saját kívánságunk. Galata levél 5. fejezetének a 24. verse. Ugye? Akik a Krisztuséi megfeszítették a kívánságot az indulatokkal együtt. Római levél 8. fejezet első verse. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik többet bűnt nem követnek el. Kértem, hogy olvassátok a Bibliát. Szándékosan rosszul olvastam. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, figyeljétek, akik Krisztus Jézusban vannak. Krisztus Jézusban. Nem rajta kívül. Krisztus Jézusban vannak. Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Akiket nem az ösztöneik vezetnek, nem a hagyományok diktálnak, hanem a Szent Lélek az Úr bennük. És egyszerre két Úr nem lehet. Sátánnál igen. Ott van választék, ott még több is lehet. De Isten világában nem lehet két Úr bennünk. Nem lehet az, hogy az énünk is Úr, meg Jézus is Úr a Szent Lélek által. Ez nem működik. Mert a Szent Lélek nem olyan erőszakos, hogy az énünket kiüsse. Azt nekünk kell kérni a Szent Lélektől, hogy alázza meg az énünket, és segítsen nekünk csak benne bízni. És csak ő szerinte élni. Ez a mi kötelességünk. Ez a mi imaszobánk. Ez a mi küzdelmünk. Jézust a tanítványok nem látták sírni, csak néhány alkalommal Jeruzsálem felett sírt, ugye az utolsó napokban. Lázár sírjánál sírt, nem azért, hogy Lázár meghalt, hanem azért, hogy az ember nem tud mit kezdeni a halállal, aztán a harmadik meg a Getsemánékert. Ehhez képest azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy naponta sírt. Igen, naponta sírt Jézus. De mikor megjelent a tanítványok előtt, amikor megjelent az emberek között, akkor már a sírásnak nyoma sem volt rajta. Akkor már derű, kiegyensúlyozottság, jókedv, vidámság, amikor szomorú volt körülötte valaki, akkor a szomorúság volt jellemző rá, de a kiegyensúlyozottság, az atyában való bizalom, ez volt jellemző Jézusra. Nem mentek volna hozzá a gyerekek, hogyha ő ebben a frusztrált adventista állapotban van, mindjárt jön vissza Jézus, már itt a vasárnap törvény, hogy mit csináljak, nem vagyok kész. Jön vissza Jézus, készülj fel, és ez nem így működik. Kiegyensúlyozott, vígkedélyű, de másokkal komolyan együtt érezni tudó, nem humorizáló. És a világ dolgaiban becsülettel élő, de a világ dolgait a szívébe be nem engedő adventistákra van szükség. Nem pedig izgága emberekről, akik lesik a stopperórát, hogy mikor jön vissza Jézus. Azt mondja itt a 8. fejezet első versében, nincsen azért immár semmi károsztatás. Halljuk ezt? Ha valaki megtért, és Istenhez lerakja a bűneit, és ezt ismét megteszi, úgy tekint rá a mennyei atya, mintha soha nem vétkezett volna. Semmi károsztatásuk nincs. Nem a bűntelen tökéletességet kell elérnünk, hogy elfogadjon minket Krisztus, hanem minden alkalommal tökéletesen bíznunk kell Krisztusban, hogy ő tökéletesen uralkodjon bennünk, és majd lépésről lépésre fogja. Hogyan is? De ha annak lelke, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Itt van a megszentelődés. Igen, a megtérés pillanatától kezdve már a megszentelődésre megyünk. És a megszentelődés és a megtérés, mint egy sínpár egymás mellett van. Nem ugyanaz a kettő. Meg kell különböztetnünk őket, de nem szabad elválasztanunk őket. Megtérés, megszentelődés. Ugyanaz. És életünk végéig tart. És ez fokozatos. Ahogy a növény növekszik, A növekedése minden fázisában tökéletes. Ugyanígy, amikor mi lelkileg növekszünk, tökéletesek vagyunk. Nem elérendő cél a tökéletesség, elérendő cél a Krisztusra való közösség. És ez tökéletessé tesz bennünket. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál bűnösebbnek kéne látni magunkat, nem pedig annál szentebbnek. Olvassuk az újkori ébredésekben, hogy egyetlen próféta és egyetlen szent ember az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben nem tartotta magát bűntelennek. Nem azért voltak tökéletesek. Hát ezt tudjuk, Ábrahám példája. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Hát mi nagyon elgondolkodnánk azért, hogy hogy kaphat felmentő ítéletet egy Gedeon? Hát a hatalmas hőstett után azért még csinált egy-két balkanyart Gedeon, nem? Sámson? Meg a többiek? Igen, tökéletesek voltak, mert Istennel közösségük volt. Ezért voltak tökéletesek. Ezért lehetett tökéletes Dávid is. És ezért mondja Pál apostol, hogy nem mondom, hogy elértem, vagy már tökéletes volnék, Filippi 3, hanem igyekezem is, hogy elérjem, és itt az elérjem kifejezés megint csak a más fordításokban, a legtöbb fordításban így szerepel, hogy megragadjam, úgyis ugyanaz a görög kifejezés található, amiért meg is ragadott engem a Krisztus. Értitek ezt, hogy kinek nincs károsztatása? Aki átadta az életét a Szentléleknek, aki szembefordult a bűneivel, az Isten őre úgy tekint, mintha ő helyette ott a Krisztus állna, aki győzött. És a Krisztus bűntelen életét látja ő benne. És az ő bűneivel mi lett? Láthatjuk a kereszten. Láthatjuk a Getsemáné kertben. Ott vannak a mi bűneink, Krisztuson. Mintha ő követte volna el. Megtörtént a csere. Minden alkalommal. És ez üdvösség. Mit gondoltok, nincs szükségünk üdvbizonyosságra? Ez vallási magabízás lenne? Nincs értelme az életünknek itt az utolsó napokban üdvbizonyosság nélkül. Nem állandó önmarcangolás, mert a végén oda jutunk, mint Árpádházi Szent Margit, aki a Nyulak szigetén nagyon korbácsolta magát, mert bűnös a teste. Nem erre van szüksége a világnak, hanem arra, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak, mert akkor ő vezeti. Hogy mondja a római levélben továbbiakban? 13. 14. vers. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek, halljátok? Megöldök. Nem egyszerre ölitek meg, mert nem tudjátok. Meddig tart a mi bűnös testünk, amit örököltünk? Meddig lesz ez újra és újra feltámadó tényező a mi életünkben? Na meddig? Kérdezem, komolyan kérdezem. Amíg élünk. Hogyha mi élünk akkor, amikor Jézus jön vissza, és még a kegyelem időből hátra van 10 másodperc, és ez alatt elkövetünk bűnt, vagy ez alatt nem követünk el bűnt, mit mondjak? Ha Krisztussal közösségben vagyunk, akkor győztünk. Akkor győz. Nem a bűn elkövetésre biztatlak benneteket. De ha nem követünk el bűnt, ez alatt az egy nap alatt, amíg még tart a kegyelem idő, ne ilyen rövid intervallumban. Ha nem követünk el bűnt, tudjátok mi a probléma? Akkor is bűnösök vagyunk, mert örököltük Ádámtól, és ha bár nem álltunk úgymond szóba a bűnnel, én nem is értem ezt, hogy miért tudtam akkoriban elfogadni. Nincs ilyen, hogy szóba állok a bűnnel, vagy nem. Én bűnös vagyok úgy, ahogy. És ha Krisztus uralkodik bennem, akkor már nem az én bűnöm számít, hanem az ő jelenléte. Ennyit jelent közbenjáron nélkül megállni. Ennyit jelent. Közbenjáron nélkül állunk meg, de nem Szentlélek nélkül. Na ne haragudjatok, Isten arra tanít bennünket, hogy ne egyedül csináljunk mindent, hanem mindent vele közösségben. És így éljük a küzdelmes életünket, egész addig a pontig, amíg Jézus abban nem hagyja a Szentek Szentjében a közbenjárás, mert akkor arra pár másodpercre, mikor kijelenti jelenések könyve, aki szent, az szenteltessék meg ezután is, aki bűnös, az maradjon bűnös ezután is, akkor ez alatt a pár másodpercig mégiscsak önmegváltók legyünk, mert nincs közbenjárás. Hát ez nem értelmezhető. Kiragadnak egy Ellen Goldwhite mondatot egy olyan példázatból, amely pont az ellenkezőjét tanítja, és a kiragadott mondatra építenek egy teológiát. Ez nem bibliai tanítás, ez szent hagyomány. Adventista szent hagyomány. Még egy jó hírem van. Amikor eljön Jézus, és föltámadnak azok, akik meghaltak, hogyan is? A Krisztusban. Ugye milyen érdekes? A Krisztusban haltak meg, föltámadnak, és már tökéletesek lesznek olyan szempontból, hogy nem lesz bennük a bűnre hajló természet, de a korszakok végtelenségeig soha nem lesznek egészen olyanok, mint Krisztus. Ezért nem lesz unalmas az örök élet, mert folyamatosan fejlődni fogunk. A bűntelen tökéletesség Biblia idegen tanítása azt mondja, hogy mikor Jézus abba hagyja a közbenjáró szolgálatát, addigra el kell érnünk a csúcsra. A bűntelen tökéletességre. De ha elértünk a csúcsra, tessék mondani, onnan tovább, hova vezet az út? Mert én úgy látom, hogy lefele. A csúcsnál már nem lehet tovább menni. Elérték a bűntelen tökéletesség csúcsát, tudjátok, mit fognak mondani azok az emberek? Amit mondott Sátán Ádámnak. Olyanok lesztek, mint az Isten. Isten káromlás az a tanítás, ami ilyen kiragadott mondatokból bibliai tanítást csinál, holott a Bibliához semmi köze. Mi a helyzet a cselekedetekkel? Még talán erre tekintsünk egy pár másodpercet vagy percet, hiszen azt mondták ott a hegyi beszéd végén, hogy nem a te nevedben cselekedtünk ilyen nagy dolgokat. Ja igen, hát azt még szeretném elmondani, hogy itt a Krisztusban élésről az Új Szövetségben 216 kijelentést olvasunk. Hogy vagy Krisztusban él, vagy Krisztus él benne, vagy pedig Krisztussal együtt. Ez különböző formákban 216-szor szerepel az Új Szövetségben. Elég jelentős szám ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, nem? És 164-szer ír erről Pál apostol. És mindig a hitáltali megözölés megfogalmazásában. Nos, hát most itt, igen, még Calvint is hadd olvassam nektek. Calvin szerint mindaz, amit Krisztus az emberi nem üdvösségért szenvedett és végzett, ránk nézve haszontalan és semmilyen jelentőséggel sem bír, egészen addig, amíg Krisztus rajtunk kívül van, mi pedig őtőle vagyunk elválasztva. Laodicei levél. Nem? Ezért nem azt kell kérdeznünk, hogyan juthatok a javakhoz, hanem azt, hogyan kerülhetek közösségbe Krisztussal. És mielőtt megvádolnátok, hogy én itt kálvinista nézeteket akarok tanítani adventista szószékről, Ellen Gould White-nál több mint 800-szor szerepel a Union White Christ kifejezés, unióban Krisztussal. Több mint 800-szor szerepel az írásaiban, szintén hitáltali megigazolás közelségében. Az Efézusi Levél második fejezetének 5. versét olvasom. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, nem csak az elkövetett, hanem a születési vétek, amiben születtünk, az eredendő bűnünk miatt, megvoltunk halva, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. Aztán olvasom a 8. verstől tovább. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa. Igen, minden embert az Isten teremtett végső soron, de azért mégiscsak szülők szerelmi életéből születik meg egy új ember. De milyen teremtésről lehet itt szó? Vajon nem az újjászületés? Vajon nem azt mondja ott János evangélium első fejezetében, és a mai leckénkben is benne szerepelt az ige, ugye? Hogy... És nézzük csak. Teremtetvén által a Krisztus Jézusban. A Krisztus Jézusban születés az nem lehet a természetes születésünk. A Krisztus Jézusban születés az az újjászületés. Teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Előre elkészített az Isten. Ha mi naponta elidőzünk Krisztusnál, ami naponta olvassuk a Szentírást, és főként a Gecsemáné és a Golgota jeleneteinél időzünk. És mindenben úgy gondolkodunk, hogy Krisztus nélkül elveszettek vagyunk, de vele, benne már is győztesek vagyunk. Akkor hiszem, hogy ez hatni fog a lelkületünkre, a reménységünket erősíti, és másoknak sokkal egyszerűbben és sokkal hitelesebben tudunk beszélni Jézusról. És akkor az a kívánatos, de mástól származó lelkesedés nem fog hiányozni nekünk. Én szívemből kívánom, tanuljunk meg Krisztusban élni, tanuljunk meg csak benne bízni, és higgyünk abban, hogy ő bármikor, bármilyen helyzetbe jutottunk, ha őt szólítjuk, ő semmiképpen ki nem vet bennünket. Amen. Amen.